A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autószerviz.
Szép jó napot kívánunk minden kedves hallgatónknak. Eltelt egy hét ismét, és megint itt vagyunk Négy keréken című autós műsorunkban. Nyírő László vagyok a Seibikóból, és folytatjuk tovább a nézői vélemények, illetve kérdések alapján műsorunkat. Ugyanazzal a szisztémával dolgozunk, mint eddig heteken keresztül. Szerintem egy kicsikét így érdekesebb is, és változatosabb, mint egy-egy témánál leragadni. Úgyhogy rögtön egy nagyon-nagyon aktuális dologgal kezdeném a mai napot, és nagyon-nagyon aktuális dologra hívnám fel a figyelmet, de előtte egy kicsit zenélünk, és utána jövünk négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Ismételten üdvözlök minden kedves hallgatónkat, akár interneten keresztül, vagy okostelefonon a Tunin segítségével, vagy talán az éteren keresztül becserkészve adásunkat hallgattok bennünket, ez a Négy Keréken című autós magazin műsor. És ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon aktuális kérdéssel kezdjük rögtön mai műsorunkat. Volkswagenes Tamásnak a kérdése, valószínűleg kevés van belőle itt Magyarországon, de a kérdés nagyon jogos és nagyon érdekes. Tehát az a kérdése, hogy mi az igazság, hogy a téli gumiknak a légnyomásával kapcsolatosan végül is hogy járjunk el, hogy lenne a legcélszerűbb és a legpraktikusabb dolog. Hát a következőt tudom mondani. Gyakorlatilag minden guminak egy adott súlyú autó esetében van egy optimális guminyomása, és ez akár téli gumi, akár nyári gumi, mindenféleképpen egy meghatározott tólig, tehát egy meghatározott tolerancián belüli nyomás kell, hogy legyen, és ez optimálisan ki van találva. Na most a következőt kell tudni, ugye téli guminál eleve, ha abból indulunk ki, hogy minél keskenyebb, annál jobb, ugyanis annál jobban vágja a havat, és nem fekszik fel akkor a nagy felületen a hóra, tehát gyakorlatilag jobban irányítható az autó, és könnyebben kiszabadítja magát a kocsi a hó fogságával, nem gyűri maga alá, nem jegesíti be, nem csúszik el rajta. Tehát minél keskenyebb a gumi, annál jobb. Na most abban az esetben, hogyha egy gumit túlfújunk, tehát túlságosan magas légnyomást fogunk belepumpálni, akkor gyakorlatilag egy picikét kinyújtjuk a kereket, és egy kicsikét a balonosodás felé viszik az egészet, és beélesítjük. Ez sem jó semmiféleképpen, mert gyakorlatilag a felfekvő felület megívelődik egy kicsikét, erőteljesebb lesz az íve, és az sem jó, ha már nagyon kivágja a havat magunk alól, nem tudnak megfelelő módon azok a kis lapocskák, amik ki vannak a bütykökön képezve, nem tudnak megfelelően megkapaszkodni a hóban, és inkább oldal irányban állnak, elég rendesen el lehet torzítani egy gumit a nagy guminyomással, tehát ez semmiféleképpen nem jó. Ugyanakkor persze természetesen az ellenkezője sem, amikor pedig nagyon lapos, nagyon kevés a nyomás benne, ugyanis akkor pedig nagyon elterül a gumi, gyakorlatilag nagyon kiszélesedik a felfekvő futófelület, és hiába van egy relatíve télire keskenyebb, jobb tapadásokkal rendelkező gumik, hogyha alacsony nyomás miatt szétterül, akkor megint ugyanolyan nagy felületen fekszik fel, ami nem annyira kívánatos. Egy. Kettő pedig, hogy a közepe a guminak, hogyha nagyon lapos, akkor egy picikét kvázi meghorpad, de egy picikét följebb kerül, és egy bizonyos légbuborékszerű, egy ilyen fészek lesz a gumi két széle és a közepe között, ahova gyönyörű szépen bemegy a hó, és ott lehet rettenetesen jól megcsúsztat, ott csúszik meg rettenetesen jól a kerék, ott megjegesedik, az beépül oda a bütykökbe középre, és gyakorlatilag elég rendes korcsolyapályát lehet a kerékkel így összehozni. Tudni kell azt, ugye, hogy ahogy a levegő hőmérséklete változik, ezzel változik a guminyomás automatikusan, hiszen a hidegebb levegő összémegy és csökken a guminyomás, tehát igazán télen egy picikét jobban még majd, hogy nem oda kell figyelni a guminyomást ebből a szempontból, mert ha garázsba állítjuk be például a guminyomást, hogy egy fűtött helyen is kimegyünk vele, akkor már a hideg hatására megy le. Ha nagy országúti utazáson megyünk, és jobban felmelegszik a kerék a nagyobb sebesség hatására, akkor megint csak megváltozik a nyomás. Tehát azért erre egy picikét jobban oda kell most figyelni, és egy kicsikét jobban rá kell hangolódni, már csak azért is, mert a nem megfelelő guminyomásos kerekeknél akár még túlfogyasztást is, nem is keveset össze lehet szedni, hosszú távon akár literben mérhető túlfogyasztást is össze tudunk hozni a gumival. Aztán még egy nagyon fontos dolog van természetesen, azon kívül, hogy a hóhoz, illetve a nedves úthoz milyen tapadással viszonyul a kerék, hogy a másik az, hogy a sérülékenysége, a keréknek a sérülékenysége is nagyban megváltozik azáltal, hogy milyen felfekvése van. Ugye a téli kerekek azok gyakorlatilag puhábbak, puhább misunkból vannak, hiszen azáltal lesz jobb a tapadás. Na most amennyiben nem jó a nyomás, akkor nem feszül rendesen ki ugye a keréknek a felülete, és érzékenyebbé válik a különböző mechanikai sérülésekkel szembe, és könnyebben lehet összeszedni akár egy defektet is. Aztán az alacsony nyomásnak még van egy hátulütője adott esetben, mondjuk kikeveredünk egy olyan helyre, ahol száraz út van, és nagyobb sebességgel közlekedünk, és nagyon leesik a nyomás, és nem veszik észre. A téli gumi, mivel kicsikét lágyabb az oldalfala, kisebb az oldaltartása, bizony előfordul, hogy kanyarban nagyobb ráfekvésnél, nagyobb bedőlésnél, főleg a sportosabb vezetés esetében a felnyi és a gumiperem között időnként egy picikét megszökik egy kis nyomás belőle. Nem defekt, tehát nem defektként fog viselkedni a dolog, csak gyakorlatilag folyamatosan egy ilyen jó kis kanyargós úton, ilyen helyen mászkálunk vele, szépen apránként mesterségesen le tudjuk a guminyomást ezzel csökkenteni. Hát körülbelül ennyi, azt hiszem, hogy ez nem kevés volt. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy minden nap reggeltől estig a guminyomással kell foglalkozni, de amikor egy-egy olyan blokk van, amikor megyünk vidékre, vagy eltelt már egy hónap, és nem foglalkoztunk vele, azért ellenőrizzük, nézzük meg, meghálálja mindenféleképpen. Most pedig ismét egy kis zene, és aztán jövünk tovább négy kerékkel.
Négy keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
No, akkor a csütörtöki négy kerékkel folytassuk itt tovább. A következő, én megígérem, hogy többet nem beszélek a téli problémákról és a havas problémákról, mert annyit beszéltünk róla, hogy ma lassan nem lesz kedvünk kocsiba ülni. Tehát lépjünk tovább, és egy olyan témát vegyünk elő, egy olyan dologról beszélgessünk egy kicsit, ami mindenkit nagyon érdekel, és aki mindenkinek eléggé zsebbevágó dolog, és az igazság, hogy nagyon-nagyon sok félreértés van ebben a témában, legalábbis én úgy látom, hogy a laikus autósok között. Ez pedig a motorok élettartamára vonatkozó kérdés. Erről érdemes egy picit többet beszélni, mert bizony alapvetően meghatározója egyrészt az autózásunknak, másrészt pedig az autónak fenntartásában alapvető kérdés, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy azért a motor az fajlagosan az egyik legdrágább alkatrész az autónkban, és az egyik legfontosabb alkatrész, úgyhogy ezt érdemes egy picit körüljárni ezt a dolgot. A legfontosabb dolog, amivel kezdenünk kell ezt a dolgot, hogy ugye a mai autóknak a motorjai, és most mai alatt értek gyakorlatilag mondjuk az utolsó 6-8 évnek, 10 évnek a motorjait, alapvetően különböznek a régi konstrukció, tehát mondjuk a 60-as, 70-es évek autóknak a konstrukciótól, vagy még előtte lévőktől, mégpedig egyrészt az anyagfelhasználásban, másrészt pedig a megmunkálásoknak a minőségben és a megmunkálásokban nagyon nagy a különbség. Valamikor a klasszikus motorok azok elnyűhetetlennek tűntek, és gyakorlatilag olyan szinten mechanikailag túl voltak méretezve ezek az öntött vas blokkok, iszonyatos nagy öntött főtengelyeikkel és mindenféle egyéb alkatrészeikkel, hogy gyakorlatilag mechanikailag háromszoros, négyszeres túlméretezések is voltak, és ebből kifolyólag, ha megfelelő módon volt kezelve és használva, akkor minden gond nélkül ezek az 5-600 ezer kilométeres dolgok, ezek elvárhatóak voltak egy motortól. Aztán, ahogy jövünk időben előre, ugye elkezdődött az anyaggal való spórolás, elkezdődött az olyan megmunkáló technológiáknak a jelenléte, amivel gyakorlatilag lényegesen vékonyabbá, lényegesen könnyebbé lehetett csinálni ezeket a motorokat. Ez nagyon-nagyon fontos volt ugye egyszer a súlylóerő szempontjából, hogy gyakorlatilag egy könnyebb motorral az autó teljesítményét úgy lehetett növelni, hogy igazából komolyabb befektetés nem kellett hozzá. Aztán az egyre inkább megjelenő, egyre keményebb és könnyebb különböző alumínium és könnyű fém ötvözeteknek a hatására ugye a motorok ezáltal is megint egyre könnyebbé váltak, hogy egyre könnyebb anyagokat is használtunk hozzá. Ugye a technológia megfelelő, hát gyakorlatilag a motorjaink elkezdtek úgymond vékonyodni. És ez azt jelenti, hogy viszont a mechanikai túlméretezések ezáltal szépen elkezdtek csökkenni, és gyakorlatilag jelen pillanatban az autóknál általában a mechanikai túlméretezés az olyan 20-25% körül van, és nem több. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor fogunk egy gyári motort, hogyha annak a teljesítményét egy 20-25%-kal valamilyen módon megnöveljük, akkor igen erőteljesen odavágunk az élettartamnak, és a jelenleg a motoroktól elvárható, illetve általában a motorokból kijövő ilyen 250 ezer kilométer környéki problémamentes futást, azt igen rendesen le lehet rontani, és igen erőteljesen le lehet csökkenteni. Manapság a tapasztalat általában az, hogy a mai motorok azok úgy panaszmentesen és különösen mechanikai zűrzavar nélkül általában ez a 200-250 ezer kilométert mennek el. Aztán természetesen baromi nagy a szórás, tehát vannak ettől jelentős eltérések is, de átlagosan azért ezt lehet mondani. Nyilván vannak olyan konstrukciók, aminél kisebb, bizonyos alkatrészeknek kevesebb a kihordási ideje, meg van ennek is nyilvánvalóan az oka, és vannak olyan motorok, amik, hogyha megfelelő módon használjuk, akkor azért többet is elmennek, de általában ezek mindig a nagy kategóriájú és felső kategóriájú dolgok. Tehát minél vékonyabb és minél egyszerűbb gépezet felé kukucskálunk, ez annál kisebb lesz ez a mechanikai tartalék az autónkon belül. Tehát nyilván valahogy egy ilyen háromhengeres, ezres turbós motor mechanikailag mindenféleképpen kevésbé szilárd és kevésbé időtálló, mint mondjuk egy V6-os 3 vagy 4 literes motor. Ez az egyik fel a dolognak, ez ami az élettartamot ugye alapvetően befolyásolja, hogy eleve milyen konstrukciója a motorunk. Másik nagyon-nagyon fontos dolog, amit tudni kell, ugye ez a köptartalom. A motornak a köptartalma, a motornak az ereje, ha úgy vesszük, hogy az autónkhoz, aminek van ugye egy adott súlya, egy adott légellenállása, egy adott befondogodó képessége, mekkora motorral mozgatjuk ezt a tömeget. Ugyanis azért tudni kell, hogy itt már bizony nagyon furcsa módon nem mindig a kis motorok lesznek a leggazdaságosabbak és a legjobbak, hanem bizony adott esetben a nagyobbak. Na most itt már az élettartam nagyon erőteljesen függ, hogy mondjuk egy kombi autót, egy másfél tonnás kombi autót, mondjuk egy 2 literes motorral mozgatunk, ami ugye föl van húzva 160 lóerőre. Nagyon nem mindegy, hogy ezzel mozgatjuk, vagy mondjuk van benne egy 6 hengeres, 3 literes vagy 3-3-as motor, ami könnyedén szépen a maga kis 240 lóerejével elviszi ezt az egész miskolanciát. Na, erre mindjárt részletesebben visszatérünk, most egy kis zene.
Igazi funk, amit hallasz, ami rabul egy tetszen, nem kézzel, csak késztetés, amit most érzel. Hát én elég csak ennyi, hogy felfogjad észre, hogy a zene van érted, és nem fordítva. Stílusból nincs hiány, van alternatíva. A zene az egy, a többi körülötte forog. Ha érzed a lüktetés, már érteni fogod. Az érzés változó, más is más. Néha érzékenyen érint, mint egy valós látomás. Őrülsz, ha hallod, és nem elég egyszer. Feldob vagy lehangol, kéred vagy nem kell. Mert létezni nélkül nem egyszerű képlet. Csak fél ember vagyis a ritmus sem érzed. A múltad is őrzi, néha elő kell venned. A régi lemezed újra fel kell tenned.
Csak a zene van, innen körülött a forró. Ha érzel a lüktet és már kinyert elé fog, akkor a zene van érted. Szinte kézzel formálom a hangokat, és már látom, ahogy táncol a gondolat. Egy érzés átjár a lüktetés, elrabol a nemegeli bűvkörét, mint a vér, úgy áramlik az erekben. Kezdül a hangszer, és játszik a fejemben, a szív szaporán ver, mint pergő az alapot, felszabadít ez az őrült állapot. Ha leütök egy hangot a zongorán, az hagyományos dallamot komponál, elindul a szélidő szárnyalás, a dal mely születik, talán a végső vallomás. Csak a zene van, mindig körülött a forró. Ha érzel a lüktet és már érteni fog, akkor a zene van érted. És nem pedig fordítva, állj ide mellém, ha nem fléd fordítva. Tudod, 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 csak a zene van. Mikor nem is kell hallom, mélyen él bennem a ritmus, a szívem, a dallam, a lelkem.
Az életünk része nem számít, félsz-e vagy sodor a zár, és nem vetted észre.
Benned is lüktet a vér, s tudod miért, mert ha látod a fényt, érzed, hogy él.
Nem látod tisztán a jövő, csak hallom a csend, maga a magán, nincsen pardon.
Távol a jövő, nekünk már nem jön el, a zene tovább él, mint ez a porhüvely.
A múltad is őrzi, néha elő kell venned, a régi lemezed újra fel kell tenned.
A múltad is őrzi, néha elő kell benned, a régi lemezed újra fel kell tenned.
A régi lemezed újra fel kell tenned, a régi lemezed újra fel kell tenned.
Csak a zene van, hinted körülött a forró. Ha érzel a lüktet és már érteni fog, akkor a zene van érted.
A régi lemezed újra fel kell tenned.
Csak a zene van, hinted körülött a forró. Ha érzel a lüktet és már érteni fog, akkor a zene van érted. És nem pedig fordítva, állj ide mellém, ha nem fléd fordítva. Tudod, 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 csak a zene van.
A régi lemezed újra fel kell tenned.
négy keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Na hát, Péli Barna szerint csak a zene van, szerintem meg például az autó. Na, beszéljünk tovább akkor az autókról. Négy keréken című műsorunkban, és ugye a témát ott hagytuk félbe, hogy a motorok élettartamáról volt szó, és azzal kapcsolatosan fejtegettem itt a dolgokat ki, hogy a motorok élettartama az bizony nagyon erősen függ attól is, hogy mennyire használjuk ki a motornak a teljesítményét. Tehát magyarán az autónk, a beszerelt motort mennyire használjuk ki, mennyire használjuk közel maximális teljesítő képessége környékén. És ez most nem azt értem alatt, hogy mennyire versenyzünk vele, hanem mondjuk egy szép nagytestű kombi autót, egy 2 literes szívó motorral, ahhoz, hogy az úgy lendületesen balagjon, megpakolva csomaggal, gyerekkel, ezzel az alamazzal, bizony általában a motor teljesítő képességének a felső rétegeibe kell járkáljunk, tehát gyakorlatilag a motort jobban kihasználjuk lényegesen, mint hogyha mondjuk egy 3 literes 6 hengeres motor van ugyanebben a karosszériában, akkor azt a motort általában ilyen 50-60%-os kihasználtsággal is ugyanazt a teljesítményt, ugyanazt a menettulajdonságot, ugyanazt a dinamikát fogjuk kapni tőle, és persze egy motor nyilvánvalóan meghálálja azt, hogyha nem mindig a felső régióban van használ, hanem meg lejjebb. Aztán természetesen, hogyha képbe vagyunk, illetve hogyha belátjuk azt, hogy mondjuk egy ilyen 2 literes szívómotorral megfelelő módon egy kicsikét visszafogottabban közlekedjünk, akkor persze az is elmehet azért sokáig, de az általános gyakorlat az az, és az általános tapasztalatom legalábbis nekem az, hogy azért a kisebb motorral szerelt autóknál a motorok élettartama az bizony erőteljesen alacsonyabb, mint a nagyobb motoroké, és akkor itt már nem biztos, hogy az árérték arányok teljesen egyenletesen úgy néznek ki, hogy ami nagyobb és drágább, az lesz mindig a drágább, mert a későbbiekben, amiről majd lesz szó, nem biztos, hogy ez így van. Egy nagyon-nagyon fontos dolog a motorok élettartamánál, és hát ez nyilván egy evidencia mindenkinek a számára, hogy milyen módon használjuk ezeket a motorokat, ezeket az autókat. Na most itt a módozatnál én leginkább csak azt emelném ki, hogy ugye azok az autók, amiket zömében városban használunk, azok kínlódnak gyakorlatilag a legtöbbet. Ez persze általában mindenki tudja, de azt nem árt még egyszer felhozni, és bár volt róla szó ugyan korábbi műsorokban, de nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy egy motor igazán elérje az üzemi hőmérsékletét, még normál ilyen 16 fokos külső hőmérséklet esetében is kell bizony 10-12 kilométer, ugyanis ahhoz, hogy a motornak minden területe teljesen átmelegedjen, és már kinyisson a termosztát, és teljesen optimálisak legyenek az üzemi hőmérséklet, ahhoz ennyi kell. Most természetesen télen, amikor hideg van, akkor ez lehet akár 15-16 kilométer is adott esetben. Na most városban nem mindig közlekedünk ennyit ugye az autóval, illetve hogyha 20 kilométert megyünk is, abból 16 kilométer olyan volt, ami nem volt egy szerencsés helyzet a motor számára, nem volt a legoptimálisabb üzemi körülmény. Úgyhogy itt a kilométerre vetített nem megfelelő üzemi körülményeket kell nézzük gyakorlatilag, és az bizony a városi használatnál eléggé gyenge dolog. Ez az egyik fel a dolognak. A másik ugye a városi használatnál, amikor ilyen nagyszerű dugókba keveredünk, ami manapság már nap mint nap minden nagyvárosban tapasztalható, az elindulások. Hát az elindulás mindig a legnyűgösebb dolog, hiszen azt az egész tehetetlen nagy testet meg kell mozdítani, azt az egész tömeget lendületbe kell hozni, a motornak az elejére ilyenkor van a leginkább szükségünk, tehát ez azt jelenti, hogy ha minél többször indulunk, minél többször kell gyorsítanunk, annál inkább vesszük el az órákat és napokat a motor életéből. Ebből a szempontból sokkal szerencsésebbek ugye azok a kocsik, amivel sokat járnak országúton, vidékre, különböző olyan helyekre, amikor egyenletes a terhelés, ráárunk egy autópályára, ugye, és ott egy egyenletes klassz fordulatszámon tartva az autót egy ideális sebességgel végighaladunk, ez sokkal, de sokkal kevésbé viseli meg a szerkezetet, és nyilvánvaló, hogy az élettartamot erőteljesen befolyásolja. Aztán persze ehhez hozzátartozik még az a fele is, hogy ezt mennyire dinamikusan és hogyan használjuk a gáz például, tehát hogy mennyire agresszívan próbáljuk meg kihozni az autóból a teljesítményt, mert azt egy nagy teljesítményű motort is lehet teljesen fektetni adott esetben, hogyha állandóan megpróbáljuk a legsportosabb karaktert kihozni belőle, de hát általában nem ez a jellemző. Aztán még egy nagyon fontos dolog, ugye már beszélgettem a múltkor itt elég sokat a dízelekkel kapcsolatosan, ugye a dízelre meg különösen ez a hőmérséklet ügylet, ez különösen nagyon érvényes. Úgyhogy én nekem mindenféleképpen az a javaslatom, hogy próbáljuk meg az autónkat valami módon úgy megválasztani, hogy az az üzemmód, amire nekünk általában a kocsi kell, egy annak lehetőleg legjobban megfelelő autót vásároljunk, és az, hogyha a városban nem a Q7-essel járunk dolgozni, az egyáltalán nem lesz egy olyan óriási nagy probléma, mert annak a Q7-esnek az életben tartása és fenntartása lényegesen keményebb dolog lesz, mint hogyha mondjuk egy ilyen kisebb városi használatra készített kocsival fogunk járni, szóval a Q7-essel megyünk az országúton, az hadd szóljon, ott használjuk, ahol amire való. Persze, aki ezt megteheti, nyilvánvalóan hozzáteszem, tehát azért ez nem ennyire egyértelmű, és nem ennyire egyszerű mulatság. No, most ismét nyomunk egy kis zenét, és aztán jövünk tovább a négy kerékkel.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na és folytassuk tovább akkor autónk szívével, lelkével való foglalkozást, és próbáljuk meg kitalálni, hogy hogyan lehet a lehetőség szerint minél hosszabb ideig lelket tartani benne, és lehetőség szerint minél tovább jól és optimálisan használni autónknak a legfontosabb szervét, a motorját. Ugye egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és hát igazából egy olyan szükséges rossznak nézik sokan, de hát azért ne felejtsük el, hogy főleg a mai világban, a mai technológiák mellett kikerülhetetlenné válik az ugye, hogy hát azért szervizbe kell időnként járni az autóval. Legalábbis a karbantartásokat mindenféleképpen meg kell csinálni. és elmondanám, hogy minél előrébb jövünk az időben, és minél bonyolultabb és minél korszerűbb technikával rendelkezünk, bizony annál inkább rá van mindenki arra kényszerülve, kényszerítve és kényszerülve a technika által, hogy olyan helyre vigye az autóját, ahol tényleg valóban értenek is hozzá, ahol megvannak azok a technikai és elméleti felkészültségek és felszereltségek, ahogy tényleg érdemben az autónkhoz hozzá tudjanak szólni. Ez bizony egy nagyon nagy csapda egyébként az autójavító szakmában jelen pillanatban, hiszen az autójavítóknak a igen-igen jelentős többsége az nem annyira a mai korosztály, mai fiatal korosztályból kerül neki, és rengeteg szervizbezárás miatt, rengeteg állástalan és rengeteg munkahely nélküli autószerelő is van jelen pillanatban, és aztán elvállalnak mindent az égvilágon, csak valahol jövedelemhez jussanak. Na most ebből kifolyólag bizony belenyúlnak nagyon sokszor olyan dolgunkba is, amiben nem kellene. És hát ugye ez is csak egy motor, ez is csak egy autó. Igen, igen, csak az a helyzet, hogy nem 30 évvel ezelőtti technikáról és technológiáról beszélünk, hanem az elmúlt évek technikájáról, és bizony az már egészen más bánásmódot és egészen más karbantartási módot igényel, mint mondjuk egy ezelőtt 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt készült dolog. A szervizelésnek jelen pillanatban a mai világban bizony nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ezt valaki belátja, van, aki nem, hát aki nem, az egy idő után aztán a saját kárán szokta általában ezt megtapasztalni. Ez sajnos mindennapos tapasztalatom, és mindennapos gyakorlatban látom azt, hogy bizony olyan hibákkal és olyan dolgokkal kerülnek elő autók, amiket hosszú-hosszú hónapokon és éveken keresztül nem látott szakszerviz, hogy elkeserítő állapotok vannak, és azt kiderül, hogy már mennyi fáradtságba, pénzbe és nyüglődésbe van már az illetőnek az, hogy valahogy lelket verjenek bele, aztán végül is csak a komputernél és csak a kiképzett megfelelő szakembereknél lyukadt ki a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy próbáljunk meg valahol egy olyan szerviz találni magunknak, és egy olyan szervizelési lehetőséget az autónknak, ahol egyrészt ugye természetesen a bizalmunk megvan maximálisan, hiszen ez egy bizalmi kérdés itt Magyarországon az autójavítás még mindig. Másrészt pedig, ahol tényleg láthatóan és egyértelműen megvan az a technikai háttér, és az ott dolgozóknak a képzettségi szintje megvan ahhoz, hogy az autót tényleg normálisan karbantartsák, és rendesen a számunkra mindig megfelelő állapotba tartsák, és állapotba hozzák. Mert minden elromlik, tehát egy autóban van 3000-3500 alkatrész, az soha nem lehet tudni, hogy mikor melyik unja meg adott esetben, és melyik fog bemondani valami olyan unalmast, ami számunkra nem kellemes, de hát ezt kell tudni kezelni, ezt kell tudni javítani, el kell tudni megoldást adni az ügyfél számára, és az ügyfélnek éreznie kell azt, hogy azért itt valóban nem csak a pénze miatt törődnek vele, hanem azért is, hogy tényleg normális, rendes autója legyen, és megbízhatóan tudjon vele autózni. Van kivétel, időnként csapdába keveredünk természetesen mi is, és a szakmában bárki, de megoldásnak mindig kell lenni, egy alternatívának mindig kell lenni. Na ezután a kis kísérő, kitérő után, a motor szervizelése gyakorlatilag ugye az alapvető dolog az olajcsere. Tehát egy olajnak, vagy egy motornak a lelke, a motor élettartamának az alapvető meghatározó az a kenőolaj. Nincs mese. Tehát ha az olajjal valami baj van, akkor oda lesz az egész motor. Ugye ki van könnyítve minden már, minden alkatrész, minden csak akkor, amekkora feltétlenül hogy kell, hogy legyen, de oda ki van találva egy nagyon pontos kenés, egy nagyon pontos kenési viszkozitás, kenési hőmérséklet, kenési nyomás, ezeknek meg kell lenni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a motorolaj még mindig sokkal olcsóbb, mint motort javítani. Tehát ne spóroljunk a motorolaj minőségen. Lehet kapni hihetetlen akciókban mindenféle motorolajnak nevezett ilyen vegyipari termékeket. Higgyük el, hogy itt az ár-érték arány, a minőség az rettenetesen érzékelhető és rettenetesen tapasztalható, és nagyon klassz dolog, hogyha mondjuk egy 2-3 éven keresztül folyamatosan minden olajcserénél megsporolunk 5000 vagy 6000 forintot, de amikor 3-4 év után egyszer csak bejön a több százezer forintos motorjavítás, akkor el lehet gondolkodni rajta, hogy most amit megsporoltunk eddig mondjuk 20-30 vagy 40 ezer forintot a különböző olajcseréknél az olajminősége, annak most bizonyos sokszorosat rá kell költeni a dologra. Tehát én még egyszer mondanám, hogy feltétlenül ragaszkodjunk ahhoz, hogy igenis jó minőségű és az eredetileg oda kitalált minőségű és viszkozítású és specifikáció olajat használjuk az autóba, vagy annál jobbat. De nem feltétlenül kell jobbat, olyat, ami oda ki van találva. Higgyük el, hogy azok, akik ezt kitalálták, jobban értenek ilyen szempontból ehhez a dologhoz, és az ő lelküket nyomja az, hogy meddig fogja az ő általuk meghatározott technológia mellett az autó bírni, az a motor meddig lesz jó. Ha betartjuk azokat a szabályokat, amiket kitaláltak, akkor ez általában menni fog, és nem lesz vele különösebb probléma. Most egy kis zene, és folytatjuk tovább négy keréken.
négy keréken.
Támogatja a Szelvikó Autószerviz.
És ismételten üdvözlök minden kedves hallgatónkat, akár az interneten keresztül, vagy az éterzűzavaros és hideg hullámain talált ránk, és ránk szánja ezt a kis időt, és meghallgatja négy keréken című műsorunkat. Nyírő László vagyok, és megpróbálok azoknak a szakmán kívüli menedzsereknek és vízvezetékszerelőknek és háziasszonyoknak és egyéb nem autós szakembereknek néhány jó tanácsot adni azzal kapcsolatosan, hogy kiszolgáltatottságukat egy kicsit csökkentsük az egyébként hőnszeretett és imádott autójukkal kapcsolatosan. Néhány jó tanácsot próbálunk összehozni. Most, ma például ebben a kérdéskörben a motor élettartamával kapcsolatosan. A motor szervizelésével kapcsolatosan van még egy nagyon-nagyon lényeges dolog. A gyártók minden motornál előírják, hogy bizonyos forgó alkatrészeket, illetve azonnak a meghajtó részeit, és itt kvázi a vezérlésről van szó alapvetően, hány kilométernél ajánlják kicserélni a vezérlés alkatrészeit, mikor ajánlatos kicserélni. Ez szíjas motoroknál egy nagyon-nagyon konkrétan meghatározott dolog. A láncos motoroknál vagy megvan határozott konkrét kilométerre, vagy bizonyos jelenségekhez kötik ezt a dolgot, de ott is vannak azért mindenféle technológiai megkötések, hogy azért egy vezérlés meddig bírja igazán, és mikortól kezdve kell a cserélősürgősen intézkedni. Ami nagyon lényeges dolog, ugye főleg a szíjas vezérléseknél, hogy amikor a gyár előír egy kilométer megtételt a vezérléshez, és utána azt mondja, hogy most kell cserélni. Megmondom őszintén, én még nem igen láttam olyan vezérlést, aminél, hogyha teljesen normális gyári állapotú dolgok voltak, akkor ezen a kilométer futáson belül tönkrement volna, kivétel erősítő szabály természetesen. De pár ezer kilométerrel túlfutott vezérlésnél bizony már találkoztam olyannal, hogy a szíjról lejöttek itt-ott fogak, hogy a szíj kicsipkéződött, hogy a szélén megindult a vágás mentén a kiszálkásodás, és tönkrement a vezérlés, és azt tudni kell, hogy az esetek döntő többségében, ha egy motornak a vezérlése tönkremegy, akkor bizony ott tönkremegy a motor is. Tehát bizony, mikor már elkezdődik ott az utolsó előtti aktuális szerviznél, ugye már szoktuk általában figyelmeztetni az ügyfelet, hogy oké, most megcsináltuk ezt a szervizt, tessék készülni, hogy a következő a nagy szerviz lesz, amikor vezérlést is kell cserélni, és az bizony eléggé zsebbenyúlós mulatság, hiszen ez az egyik legdrágább szerviz az autónak. Erre fel kell készülni, erre előre spórolni kell, erre előre mindenféleképpen számítani kell, mert ezt nem ér elhanyagolni, mert bizony az utána sokkal, de sokkal többbe kerül ez az egész dolog. Láncos motoroknál kevésbé érzékeny ez a dolog, de azt azért tudni kell, hogy a lánc is nyúlik, a fém alkatrészek is kopnak, és ha nem is szakad el a lánc, de például a nyúlásokból kifolyólag már bizony vezérlési pontatlanságok tudnak összejönni, ami a motornak a teljesítményét, a motornak a megfelelő működését, mert alapvetően tudja befolyásolni, és akkor ott állunk előtt, hogy mi a bánat baja lehet ennek az autónak, nem tudjuk, holott csak egy kinyúlott vezérlés miatt már olyan szinkronizálási problémák adódnak a különböző forgó alkatrészek között, amit bizony elég nehéz megtalálni és elég nehéz belőni. Tehát ezt mindenféleképpen mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy legyen képbe és legyen tisztában azzal, hogy mikor van a motorral kapcsolatosan az a szerviz, kilométer, amikor a vezérléssel foglalkozni kell, és azt ne felejtsük el, ne hagyjuk el, mindenféleképpen meghálálja a dolog. Hát aztán van egy olyan a motorral kapcsolatos tevékenység még, ami már kicsi fájdalmas, de egyrészt szét lehet oszlatni a költségeket egy kicsikét több felé, másrészt pedig, hogyha hosszú távon tervezünk az autóval, akkor azért ezt, hogyha megfelelő időkben csináljuk, akkor tényleg utána nagyon-nagyon hosszú ideig megint problémamentesen tudunk kocsizni. Általában, ahogy mondtam, a mai autók motorjai azok olyan 200-250 ezer kilométer környékéig mennek el különösebb probléma nélkül, és olyankor kell elgondolkodni rajta, ugyan jó, még megy, még, de már kicsit zörög, kicsit büdös, kicsit füstöl, kicsit olajat fogyaszt, kicsit ezt csinál, kicsit azt csinál. El lehet gondolkodni rajta, hogy esetleg egy részleges felújítást megcsinálni rajta. Tehát nem kell egy teljes full motor generál adott esetben, de szétszedésnél bizonyos méretezések megvizsgálásakor el lehet dönteni nagyon szépen, hogy egy jó kis részleges motor felújítással, kevesebb költséggel, mint egy motorgenerál, bizony megint hosszú-hosszú ideig 100-150 ezer kilométeres periódusra is megint össze tudjuk hozni a mechanikát, és tudunk vele menni, mert aztán úgy hagyjuk, akkor utána egyszer csak azt mondja nekünk 288 ezer kilométer, jó, ennyi volt, köszönöm szépen, és most jöhet a nagy generál. Hát most a nagy generál az mindig már, ugye csak a nevéből indulunk is ki, az mindig borzalmasan fájdalmas mulatság. Ugye egy teljes motor felújítás az gyakorlatilag nagyon drága dolog. Egy ilyen részleges motorjavítással időközben ezt nagyon el lehet odázni ennek a nagy generálnak az idejét, és lényegesen jobb állapotba lehet hozni a motort, mint egy ilyen döglődő félben lévő, már zirgőzörgő és halódó félben lévő technikán. Tehát adott esetben ez is, de ezt mindenféleképpen szakértővel, szervizesünkkel, szerelőismerősünkkel megkonzultálva döntsük el, hogy mikor van ennek itt az ide, és mikor érdemes ezzel foglalkozni. No, ismét egy kis zene, és aztán jövünk tovább négy keréken.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na hát akkor fussunk neki még egyszer ma utoljára négy keréken. A motorjainkkal kapcsolatosan ugye arról volt szó, hogy hogy tudjuk az élettartamát növelni. Hát most már nagyon sok dolog nincsen vissza, de van még egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Ugye minden motornak, gyakorlatilag hát minden motornak, a motorok döntő többségének vízhűtése van, amit mi használunk. Most a léghűtésesekről ebben a vonatkozásban nem beszélünk. Ugyanis a hűtőrendszerről, illetve a hűtőfolyadékokról és az egész motorhűtésről kellene pár szót váltanunk. Az a helyzet, hogy ugye ma már ez teljesen evidens, gondolom mindenkinek a számára, hogy fagyáló folyadékkal van feltöltve egy motor télen-nyáron. Nem csak a fagyás miatt, ugye, mert a nyáron azért ez a, nagyon nem jön elő ez a probléma, hanem azért, mert a fagyáló folyadékok ma már különböző olyan egyéb adalékokat és különböző olyan összetevőket tartalmaznak, ami a motoronnak a belső kenését, a vízzel érintkező részeket, azokat maximálisan segíti, tehát gondolok itt például a vízpumpára egyrészt, másrészt pedig a különböző lerakódások, hogy ne keletkezzenek, illetve a különböző fém részek, hogyha esetleg oxidáció vagy egyéb ilyesmi van rajta, ezeket tisztán tartsák és rendben legyen. Plusz a fagyáló folyadéknak, a hűtőfolyadéknak, a speciális hűtőfolyadéknak a hőelvezető képessége is gyakorlatilag egészen más, mint egy sima csapvíznek. Tehát ezért mindenféleképpen én erőteljesen kapacitálom mindenkinek azt, hogy a hűtőrendszert feltétlenül mindig alaposan vizsgáljuk és mindig foglalkozzunk vele, ugyanis nagyon-nagyon tönkre lehet tenni a dolgokat azzal, hogy elkezd túlmelegedni a rendszer. A hiba első jele gyakorlatilag általában az, hogy elkezd a fűtésünknek a hatásfoka romlani. Most ha a hűtésnek a hatásfoka elkezd romlani, itt a fűtésnek, bocsánat, akkor az azt jelenti, hogy már nincs megfelelő cirkuláció. Ugye a mai autóknál, a mai technikáknál a fűtő radiátorban folyamatosan cirkulál a meleg víz, és csak különböző zsalukkal és különböző zsilipekkel oldjuk meg azt, hogy most a meleg levegő erre jöjjön, arra menjen, lábhoz, fejhez, fülhöz, bejöjjön, ne jöjjön, de állandóan. Tehát ez azt jelenti, hogy a fűtő radiátor bele van teljes mértékben kalkulálva az autónak a hűtőrendszerébe, és hogyha az nem működik normálisan, akkor fölborul az autónak a hűtési rendszere, és fölborul a hőháztartás gyakorlatilag. Mostanában több ilyen autóval is találkoztunk, hogy bejött a hidegebb levegő, és gyakorlatilag ugye fokozottabban használjuk a fűtést, mint a fegyebeket, és bizonyos autóknál a különböző lerakódások és egyéb korábbi akcióból kifolyólag elég ronda dolgok tudnak a hűtőrendszerből előkerülni, és a hűtőrendszer teljesen meg tud bolondulni, úgyhogy én mindenféleképpen felhívom a figyelmet rá, hogy a hűtőrendszerre fokozottan figyeljünk. Nekünk ugye, mint kívülállóknak nem nagyon kell értenünk hozzá, de ugye van minden autón egy ilyen úgynevezett kis kiegyenlítő tartály, kis sárga kupak, amit hogyha leveszünk, akkor oda lehet ugye vizet beönteni, és ott lehet tölteni a mi számunkra adott esetben egy maximum minimum jelzés közé a vizet. Na most csak annyit, és nem többet, ugye, hogy a minimum maximum között legyen ez a folyadék, de amikor bekukkantunk oda, és mielőtt el kellünk beleborítani bármit is, nézzünk már meg, hogy teljesen tiszta, szép, áttetsző és normális színű az a folyadék, vagy esetleg bezavarosodott, megsárgult, huszadékok vannak a tetején jobbra-balra, vagy a tartálynak az oldalán lerakódások vannak, mert ez mind-mind már szakembernek erőteljesen mutatja azt, hogy bizony itt valamit csinálni kell, és a hibára elég jól lehet egyébként már hajazni ezekből a jelenségekből, hogy amennyiben ilyesmit találunk, ne adj Isten buborékolást látunk benne, akkor feltétlenül irány az első szerviz, vagy az első szerelő, és rögtön panaszkodni neki, hogy ezt nézzük meg, mert bizony egy rossz hűtőrendszerrel aztán igencsak alapvetően tönkre lehet tenni a motort. Ami még nagyon lényeges dolog, ez a motoroknak a fűtése-hűtése című akció. Nagyon röviden, ugye, beindítjuk a motort, és járassuk, ne járassuk. Addig járassuk a motort, ameddig ki nem egyenlítődik a beindításból adódó trauma az ő számára. Ugye óriási mennyiségű elégetlen üzemanyag van mindenfele, ezt a motornak ki kell szellőzni, ezt ki kell magával járnia. Utána egy hideg alapjárat, egy emelt hideg alapjárat összejön, és amikor szépen kisimult, és látom, hogy 20-30 másodperc, nem több, nyugodtan el lehet indulni vele. Nem muszáj melengetni azt a motort, mert amíg melengetjük, csak megnöveljük azt a szerencsétlen rossz üzemi körülményt, ami egyébként van. Tehát ezzel nem kell foglalkozni, illetve a visszahűtése a motornak, amikor megérkezünk, turbos autóknál lényeges, szívóautóknál nem annyira, hogy mennyi ideig fogunk vele foglalkozni. No, én most elköszönök, a jövő héten ismételten találkozunk négy keréken itt a rádióban, addig továbbra is jó szórakozást, jó zenehallgatást, jó rádiózást mindenkinek. Nyírő László voltam a Szeibikóból.